nem megy nekünk az, hogy úgy érkezünk meg egy alkalomra, hogy ráhangolódunk, mert kis madarak csiripelnek. Tanuljuk ezt a műfajt is. Tegnap Erik valami éneket akart velem énekeltetni, mondtam, hogy drágám, én ezt nem tudom, nem baj, anyukája elénekelte, utána rám nézett, hogy na, most már tudod. Buszkereke, ének volt, nem tudtam még így elsőre megtanulni, de úgy eszembe jutott, hogy nehezen megy nekünk az, hogy bizonyos dolgokat megtanuljunk, több időre van szükségünk, milyen jó, hogyha kapunk lehetőséget, hogy tanuljunk. Reggeli énekkel fogjuk kezdeni, a Hadádnak teljes szívből kezdetű énekeskönyvi énekkel, de mielőtt ezt az éneket énekeljük, Luther reggeli imádságával szeretnénk kezdeni a napot. Mégpedig azért erre az imádságra gondoltam, mert van benne egy olyan mondat, hogy hálát adok neked, hogy megőriztél minden gonosztól, és kérem, hogy mai napon is őrizd meg engem minden gonosztól. Nagyon sok támadásért, nagyon sokakat, testvérek közül, családtagok közül. Tegnap késő este valakivel telefonon imádkoztam, mert olyan helyzetben volt, hogy küszködött, támadások érték és szükség volt, és még inkább tudatosult bennem az, hogy mennyire fontos nekünk tényleg az Úr előtt lenni, és amikor ez az imádságunk befejeződött, akkor utána a telefonom megpittyent, és egy olyan ige érkezett a telefonomra, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Tehát, hogy ennek azért tudatába kell lenni, és én Luther reggeli imádságát azért szeretem, mert benne van ez is az imádságában. Így csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél. És kérlek, őrizd meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. És akkor énekeljük a reggeli énekünket.
Glory.
következő énekünk a Rejts most el kezdetű ének lesz. Emlékszünk rá, hogy a nyitó előadásban idéztem egy verset békességgel kapcsolatban. Mi az igazi békesség? A festő meg akarta festeni a békességet. És akkor... Így van, és akkor az ilyen mindenféle szélcsendes, meg akármilyen én nem találta meg, de a madárka viharban, az ágon, boldogan aludt, ez a békesség. Na, ez az ének kapcsolódik ehhez a vershez, de Rejts most el, tengertomból, zúg a szél, sok minden lehet, de Isten el tud minket rejteni az ő békességébe. Ezt énekeljük, és akkor utána jönnek majd a gyerekek. Isten hozta Zsókát és Andrist. Gyere, Zsóka, mert nagyon várjuk a híreket, meg várunk, hogy lássunk téged. Szeretettel köszöntök mindenkit. Bocsánat, hogy egy kicsit ilyen sírósan úgymond, de ez az örömnek a könnye, hogy tényleg itt lehetünk a testvérek között. Ez nagyon nagy ajándék, és nagyon szépen köszönjük azt a sok-sok imát, amit kaptunk. Eddig is, most is, és kapjuk továbbra is. Sok-sok info volt így a baba születésekkel kapcsolatban, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy szerdán már babák vannak, így már csütörtökön tudunk babaképeket mutatni, de ez változott, viszont pozitívan változott, mert azt gondolták az orvosok, hogy jobb lenne az ikerbabákat császárral szülni, de hál' Istennek mind a két baba szépen befordult, jól vannak anyukájukkal együtt, úgyhogy természetes úton fognak születni, de meg kell, hogy szülessenek ezen a héten, holnap van a napja, legalábbis reméljük, mert hogy ez azért annyira változik. Ma mentek be a kórházba, mi ezért is vagyunk itt, hogy ha lehet, jól értsék a testvérek, de ne legyünk láb alatt, ezt azért én azt gondolom mindenki érti, hogy mit jelent. Úgyhogy itt vagyunk, nagy örömmel itt vagyunk a két unokával, Andris segítségével, mert azért szükségünk van arra, hogy együtt közösen, és reménység szerint holnap már úgy mehetünk majd be a kórházba, hogy két babát látunk. Olyan aranyos volt, Noncsi lányom mondta, hogy anya, ma látsz egybe, holnap már hárman leszünk. Olyan aranyos volt. Nagyon jó itt lenni, köszönjük szépen, és amiben tudunk, itt vagyunk. Isten áldjon mindenkit, és sok áldás volt eddig is, gondolom, és lesz ezután is. Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Nem. Jöjjenek a gyerekek mellé. Gyerekek, gyertek, Zsóka néni mellé, Zsuzsa nénivel.
Másik pedig a mélyből hozzád százszavít. Szerintem mindenki tudja felnőttek. Azért is választottuk ezt, egyrészt a gyerekek választották, mert ez ilyen mozgalmas, mozgós ének. A másik pedig, hogy olyan sokat tudnak a testvérek, ugye napközben és előadásokon, istentiszteleten, hogy ez olyan mozdító ének, aki nem volt ma tornán, most fog tornázni.
De aki volt, az is tornázni.
Az is tornált természetesen. Az egyébként. Jó, tehát akkor erre kérjük a testvéreket, hogy énekeljenek, a lányok, a kislányok, a hölgyek és a fiúk. Így énekeljük, váltakozva. Az első védőhoz, aki énekel, az áll. Aki az lebukolt, igen. Vagy aki énekel, az bukolt. A lányok kezdjék, jó? A lányok.
Az jó. Hölgyek, kezdjük.
Álljanak fel a hölgyek.
A visszhang, jó? Tehát, hogy legyen rend. Nem az űrzavarnak az Istene a mi Istenünk, hanem a rendnek az Istene, meg a békességnek. Tehát gyerekek, kezdik, felnőttek a visszhang. Nagyon köszönjük a szolgálatot, Isten áldjon meg benneteket. És ebben megint ott volt a tanúság, hogy az egymásra hangolódást is tanulni kell, hogy jól működjön. Az igényhirdetésre készülve Aranka azt az éneket választotta, ami úgy kezdődik, hogy bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet. Ezzel hangolódunk akkor az igényhirdetésre. Gyerekeknek áldást kívánunk, saját magunk számára is áldást kívánunk, és akkor nyitott szívvel fogadjuk az Úr üzenetét.
Várom Istenünk! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a mai reggelen is. És ez a megszokott köszöntésünk az Erősvár, ami Istenünk. De a hét folyamán, a békesség téma kapcsán nem egyszer hallottuk azt, hogy máshogyan is köszönthetjük egymást. Tegnap a Bence állította a ige tanulmánya, ki emlékszik arra, hogy hogy zárult?
Békességet örömnek, az én békémet örömnek.
Igen, egy nagyon szép verssel zárta Bence az állítatot, aminek az utolsó szava egy felhívás volt, békesség Istentől. Hát így zárult, és ezzel szeretnék kapcsolódni, és ma mozgásból akkor elég sok kijut, mert hogy köszöntjük így is egymást. Nagyon sokat beszélünk a békességről, arról, hogy hogyan lehet jelen az életünkben, és megjelenhet ez tettekben is, Úgyhogy egymást is köszöntjük így, hogy békesség néked, békesség Istentől. Hát álljunk fel ismét, és a mellettünk ülőt, az előttünk, a mögöttünk ülőt, köszöntjük így. Békesség Istentől, békesség néktek, békesség mindnyájunknak. Ugye az énekben is azt énekeltük, hogy testvérnek nyújts testvérkezet. És nagyon fontos, hogy erről ne csak beszéljünk, ugye, hanem hogy ez tettekben is megnyilvánuljon. Nagyon lényeges az, hogy érezzük a másikat egy kézfogásban, egy mosolyban, bármiben, amivel tudjuk éreztetni azt, hogy szeretjük, elfogadjuk a másikat, és lehet, hogy éppen a mi békességünk tud a másiknak is adni egy pici morzsát abból. Ez nagyon lényeges. Köszönöm, hogy nyitottak voltatok erre a köszöntésre is. Most csendesedjünk el és imádkozzunk. Hála neked, drága Uram, hogy a te békességedet adod nekünk, hogy átlépjünk ezáltal korlátokat és elválasztó falakat. Köszönjük, drága Uram, a testvéri közösséget, ahol valóban kezet nyújthatunk egymásnak, és kérhetjük, hogy teremts békét bennünk és közöttünk általunk is. Köszönjük, drága Uram, hogy itt vagy velünk, kérlek áld meg alkalmunkat, áld meg az ige tanulmányozását, hogy építsen bennünket. Szólj, Uram, és add, hogy halljuk, hogy értsük mindazt, amit te ma mondani akarsz nekünk. Amen. A mai állítottunk ige tanulmányunk témája a világunk. Ugye kezdtük a családunkkal, a közösségünkkel, a gyülekezetünkkel, és tágult ez a kör. Eljutunk egy elég nagy halmazig, a világunkig. A János evangéliumának a 17. fejezet, 15. és 16. versét hozom alapul, igei alapul. Most nem kérem, hogy álljatok fel, ezt helyünkön ülve hallgassuk meg. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. János evangéliumának a 17. fejezete egy különleges, hadd mondjam ezt, hogy talán szent pillanata Jézus életének. Az utolsó vacsora után vagyunk, de még az elfogatása előtt. Jézus tudja, hogy mi következik az ő életében. Hogy szenvedés, árulás és kereszt, és a kereszt az, ami rá vár. És ő erre készíti fel a tanítványokat. Egészen a 13. fejezettől a 17. fejezetig János evangéliumában egy egységes szakasz, amiben Jézus búcsúzik, amiben a tanítványai elmondja, hogy mi az, ami rá vár. És a búcsú azért hangsúlyos, hogy a tanítványok megjegyezzék, hogy emlékezzenek rá, hogy mindaz, amit Jézus mondott, ez valósággá válik. És ez a 17. fejezet a búcsú beszédek után csúcspont. Ebben egy feszültséggel teli helyzetben, amikor a tanítványok szinte nem is értik mindazt, amit Jézus mond, ebben a helyzetben Jézus megáll és imádkozik. A 17. fejezet, úgy is ismerjük ezt, hogy Jézus főpapi imádsága, az evangélium csúcspontja. Jézus már nem tanít, nem példázatot mond, hanem beenged minket az Atyával való szeretett kapcsolatába. Betekintést nyerünk abba, hogy milyen kapcsolat van közte és az Atya között, hogy tudja odavinni az Úr elé mindazt, amiről ő gondoskodni akar, mindazt, amiért a világba jött. Feszültséggel teli ez a helyzet. Jézus tudja, hogy mi fog történni, a tanítványok csak sejtik, nem értik, talán érzik, de feszül bennük ez a helyzet. Kicsit olyan ez, mint a vihar előtti csend. És hát tudjuk, hogy a vihar az tombol. Az énekben is énekeltük, hogy tenger tombol, zúg, süvít a szél. előtte sokszor csend van. És ebben a csendben Jézus megáll, imádkozik. Milyen nagy hangsúlya van ennek. Az ima előtti utolsó mondatban Jézus elmondja egyértelműen, hogy íme eljön az óra, sőt már el is jött, amikor ti majd szétoszlotok, szétszélettek, engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. És azt mondja Jézus, hogy azért mondja el mindezeket, hogy békességük legyen ő benne. Azért mondom el ezeket, hogy békességetek legyen én bennem. És mond még valamit. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Micsoda ellentétek, micsoda tengerzúgás ez, micsoda tengertombolás ez. Összefeszülnek itt olyan dolgok, amiket szerintem mi is nehezen értünk, hogy hogy állhatnak meg ezek itt egymás mellett. Békesség, nyomorúság. Nem azt mondja, hogy vagy az egyik, vagy a másik, hanem ez a kettő együtt van jelen a világban, együtt lesz jelen a világban. És Jézus tudja, hogy ez mennyire nehezen elfogadható és elviselhető a mi számunkra. Tudja, hogy szükségünk van arra, hogy ebben ne maradjunk egyedül. És imában odaviszi ezt az Úr elé. Odaviszi mindazokat az Úr elé, akik akkor vele voltak, de tudta, hogy ott maradnak a világban. És azokat is az Úr elé viszi, akik majd hinni fognak azoknak, akik mindezeket elmondják. Tehát az Úr elé viszi egyrészt a tanítványait, és azokat is, akik később fognak majd hinni benne. Kiket is visz az Úr elé akkor és ott? Hát minket is oda visz az Úr elé. Milyen csodálatos ez, hogy Jézus akkor és ott értünk is imádkozik. Egyszerűen hát borzongató ez, ugye? Az is, amikor azt halljuk, hogy imádkozik értem egy testvérem. Én is nem egyszer éltem ezt meg betegség kapcsán, vagy nyomorúságos helyzetben. Mekkora erőt adott. És most, amikor abba gondoljunk bele, hogy Jézus, aki emberként itt van ebben a világban, értünk, könyörög az Atyánál. Jézus, érted is, imádkozik. Imádkozik azért, akiket kiválasztott, akiket elhívott, akiket tanított, szeretett, és most elengedni készül őket. De nem azt kéri az Atyától, hogy vegye ki őket a világból, és hát ők is oda mehessenek, ahova az Úr megy. Hanem azt mondja, hogy őrizze meg őket az Úr, és ez, amit mond, hogy nem e világból valók, ez olyan számunkra is ugye felfoghatatlan, hogy akkor hogy is van ez most? Ez kulcs fontosságú, hogy beszéljünk erről, hogy megértsük azt, hogy éppen azt, hogy mi a keresztény embernek a helye és a hivatása a világban. Mert Jézus nem kimenekíti őket, nem elrejti, elbújtatja őket, nem magával viszi őket, hanem azt akarja, hogy ott maradjanak, de mégis azt akarja, hogy másként legyenek ebben a világban. Legyenek benne, de más szellemiséggel. Nem annak a világnak a szellemiségével, amiben élnek. Hát ez is egy óriási feszültség, ugye? Sokszor ott vagyunk ebben a kétségben, hogy jó, keresztény vagyok, hiszek az Úrban, de hát itt van ez a szörnyű világ, ez a sötét világ, hát hogyan állhatok én meg ebben? Feszültség, kettősség. A tanítványai is ebben maradnak, és mi is ebben vagyunk itt a világban, ugye a követőiként. Ez a kettősség, ez valóság. Olyan ez elevenedett meg bennem, amikor erről gondolkodtam, mint egy folyó fölött lévő híd. Az utóbbi időben többször is volt alkalmunk Erdélyben járni, én onnan származom, és hát természetesen a táj, a környezet lenyűgöz gyerekkorom óta, de most eljutottunk olyan helyekre, ilyen szorosokba, nem tudom, ha esetleg valaki járta a Vargyasi szorosban, vagy csak a tordai hasadék, ami sokak számára ismerős, hogy ezekben a szorosokban általában ugye alul a két kőfal között, vagy sziklák között egy patak, vagy egy folyó robog lefelé. És hát át lehet menni ezeken a szorosokon. De sokszor a folyó, a víz útját állja a kitaposott ösvénynek. Hát az a jó, hogy ezeken a folyókon vannak hidak. Nagyon sok helyen ezek a hidak függő hidak. Döbbenetes volt azt megtapasztalni, amikor az elejére ráálltunk, és körülbelül a vége ott volt, ahol a férjem állt, tehát itt a sátor legvégén, vagy még távolabb, ahol a templom kezdődik, és az egyik partján, meg a másik partján volt alátámasztás, közte pedig egy ilyen szépen rengő kis fa hidacska. Amire ha úgy ráálltam, akkor már eleve elkezdett imbolyogni az egész. Sokszor ijesztő volt, mert alatta volt azért mélység, ott volt a folyó, ami azért úgy elég sebesen robogott a maga útján, és nem volt más út. Még a folyón sem nagyon lehetett átmenni, helyenként igen, de az sokszor még veszélyesebb volt, hogy akkor azt mondom, hogy a vízen keresztül megyek át, hanem ezen át kellett menni, hogyha át akartunk jutni a teljes szoroson. Át kellett menni a túlpartra. Úgy, hogy teljes bizonytalanság van a lábam alatt, ott a nagy szakadék, ott a háborgó, ha nem is tenger, de folyó, és ott egy bizonytalan mozgó útszakasz. Hát ez nem volt annyira bizalomgerjesztő, sőt, mondhatni, helyenként kétségbeejtő volt, és több ilyen is volt ezeken a szakaszokon. Hát ez a kettőség jelenik meg valahol abban is, amit megélünk itt a világban. És ez egy valóság, hogy van az egyik fele, és van a másik fele, és át kell mennünk rajta. Jézus ugye az imádságában nem ad szárnyakat, hogy valahogy ezen úgy átrepüljünk olyan könnyedén, hanem át kell mennünk rajta. Ezek a függő hídak nem biztonságosak, de hát mégiscsak az, hogy átjussunk rajta, kell egyfajta hit, bátorság, erő, mert minden, ami körülötte van, a bizonytalanságról szól. Hát erről szól az, hogy a világban vagyunk. És nézzük meg egy kicsit azt, hogy milyen is ez a világ. Hogyha a Bibliában megnézzük azt, hogy a világ mit is jelent, akkor sokféle jelentésével találkozunk. János evangéliuma különösen sok vetületét hozza ennek, gazdag jelentéseket is hoz a világ szóra magára. A görög szó, a kozmosz eredetileg rendet, rendszert és díszt jelentett. És az Új Szövetségben többször a maga ez a szó nem feltétlenül ezt jelenti. Az emberi élet teljességét, rendszereit, közösségeit és értékrendjét jelöli maga a szó, de mindezt úgy, hogy Isten nincs benne. Az Isten nélküliséget jelenti. Egy olyan világot, amely nem akar tudni Istenről, sőt, akár tudatosan elutasítja őt. Ez is egy kettőség. Sok ilyen kettőségről fogok szólni, mert éppen ez a híd képe ezt hozza elő. Meg maga az, hogy a világban vagyunk keresztényként, ezt jelenti. Tehát a világ bibliai értelmezésben, főleg a jánosi értelmezésben kettős, az egyik jelentése az Istentől elidegenedett rendszer. János evangéliuma úgy beszél a világról, mint egy olyan közeg, amely önállósította magát az Istentől, amely saját igazságot, értékrendet és identitást épített, és ezért lényegében ellenállásban, ellentétben is van az Istennel. Nem arra a teremtett világra gondol ebben az értelmében, azokra a gyönyörű földi tájakra, természetre, és magára az emberre is, ami ugye a teremtésnél létrejött, hanem arra, ami megromlott, ami rossz, ami nem helyén való. Egy olyan szellemiség egy olyan közeg, ami Isten nélkül akarja élni az életét. És ez lehet vallástalan, de lehet vallásos is. A lényeg az, hogy Isten nélkül egy önelégültségben létezik. Hogyha megnézzünk erre néhány bibliai példát, kerestem a világnak erről az árnyékos oldaláról, azt látjuk szintén János evangéliumában számos ilyen van. Azt olvasjuk, a világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Jézus, mint világosság jön a világba, a saját teremtésig, az Isten által teremtett világba, és éppen ez elutasítja őt. Ez a világ egy elveszett, elidegenedett világ. Aztán olvasunk arról, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedetei gonoszak voltak. És nem csak a világ, nem csak, hogy nem ismeri meg Jézust, hanem tudatosan el is utasítja, sőt, tudatosan a sötétséget választja. Aztán olvasunk arról, hogy engem gyűlölt a világ, mert én arról tanúskodtam, hogy a cselekedetei gonoszok. Hát valóban szembefordul a világ, és benne az ember az Istennel, Jézussal. Összefoglalva itt azt látjuk, hogy a világ Jánosnál egy Isten ellenes közeget jelent az egyik értelmezésében, amikor, ahol Isten igazsága és szeretete egy idegen dologként jelenik meg. Hát ezt mondhatjuk egy ilyen antivilágnak is. De van egy másik jelentése is a világnak. És milyen jó, hogy nem csak ebben maradhatunk. Ebben az értelmezésben a világ Isten szeretetének a tárgya. És hát ki ne tudná azt a nagyon hangsúlyos igét, ami nagyon megváltoztatja ezt a szemléletmódot, ezt a gondolkodást, János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, éppen ezt a világot, amiről az imént beszéltem, ami lehet, hogy tudatosan elutasítja őt. Ezt a világot úgy szerette, hogy az egyszülött fiát adta. A világ legsötétebb pontjába a legnagyobb világosságot hozza az Isten Jézus által. Mert ez a szeretet nem igazodik a világ állapotához, hanem ez az Isten természetéből fakad. És Isten magát sem vonja ki ebből a világból, nem hagyja magára az a teremtett világot, nem hagyja ő ott azt sem, ami elutasítja őt, és azt sem, aki elutasítja őt, hanem az ő fiát küldi ebbe a világba. Jézus így jelenik meg ebben a világban, de nem e világból valóként. És ez nagyon fontos különbség, mert hogy jelen van, de nem azonosul vele, még annak ellenére is, hogy teljes mértékben emberként van itt közöttünk. Nem a világ szellemiségét képviseli, hanem az atyát, és mindazt, amit az atyától hoz. Két világ, két rend. A híd két oldala. Gondoljunk arra is, hogy mi ezen a hídon át kell, hogy menjünk, tehát elindultunk, ott vagyunk ezen a hídon. Az elidegenedett világ és az isteni világ valósága között. De ott van az Isten, és az Isten lelke munkálkodik. És az jutott még eszembe az első napon a bemutatkozásnál és a kérdéseknél, hogyha visszaemlékszünk, micsoda helyváltoztatások voltak. Éppen az Istennel való szoros kapcsolat jelent meg az egyik oldalon, és amikor a békességről beszéltünk, akkor megbomlott ez a kis erős mag, és elindult valamerre. Nem tudom, emlékszünk-e, próbáltam megfigyelni, hogy hol állt meg a legtöbb ember. Mert azt mondhatjuk, hogy ez is lehet egy híd, az egyik oldal, másik oldal, hova is állunk. Valahol ott középen összpontosultunk nagyon sokan, én magam is. Ott álltam. Ott vagyunk egy ilyen hídon. Erős a kapcsolatunk az Istennel, és azt érezzük, hogy milyen jót lenni az Isten jelenlétében, az Isten átölelő szeretetében, De mégis, amikor tombol a vihar, mert ott vagyunk ebben a világban, zúgnak a szelek, és megkérdezzük önmagunktól, megkérdezik tőlünk, hogy jó, és milyen, hol van a te békességed, akkor már is, mintha kiszakadnánk ebből, mert hat ránk a világ. Igen, benne vagyunk ebben a valóságban, ebben a kettőségben. De ott vagyunk. Ott vagyunk középen, ezen a hídon, most képzeljük el itt magunkat, és képzeljük csak el azt, hogy hol álltunk. Ha ott középen álltunk, akkor azt mondom, hogy jó az, hogy ott álltunk. Nem szakadtunk el az Istentől, nem mentünk vissza, nem torpantunk meg, hanem ebben a világban megyünk, ott vagyunk, jelen vagyunk, és át akarunk menni a túlsó partra. Az ember ebben a kettőségben él, ahogy ez a híd képe megjeleníti, ahogy át akarunk menni rajta. Itt is egy kettőség van. Igen, egy kettős identitással élünk a világban. És ez a kettőség mindannyiunknak, hívő keresztények, embereknek a mindennapi megtapasztalásunk. Ott vagyunk a két világ között, valóban, ahogy a hídon haladunk át. Kívül a világban, de belül Istenhez tartozva, még akkor is, ha bomlik a békesség, ha nem érezzük mindig, de ott vagyunk. Testben élünk itt ebben a világban. Kihívások, döntések, félelmek, értékválságok és kétségek között. De nem a világ részeiként. Hadd mondjam ezt, hogy nem a világ részeiként. Mert hogyha Isten a mi Urunk, hogyha mi életünk ott van az ő kezében, akkor igenis mondhatjuk azt, hogy nem a világ részeiként tudunk benne lenni. Mert nem annak a logikáját követve vagyunk jelen, nem annak az értékeit hordozzuk, és nem annak az értékeit akarjuk hordozni, és nem a világ uralma alatt élünk. A lelkünk máshova tartozik. A kapcsolódásunk, a belső lelki kapcsolódásunk máshova tartozik. Istenhez tartozik. Az ő országához tartozhatunk. Isten értékrendjéhez. Hát ez egyfajta kettős állampolgárság. Tehát gazdagok vagyunk ebben. Nem csak egy állampolgárságunk van, hanem kettős állampolgárságunk. Amikor én erdélyi származásoként a szüleim Magyarországra költöztek, és magukkal hoztak, akkor én sokáig nagyon tiltakoztam ez ellen, mert nem értettem, hogy miért kell elszakadni valamitől, ami jó. Aztán később, amikor megismertem az Urat, és átadtam az életemet, akkor azt éltem meg, hogy milyen jó valamihez tartozni, ami még jobb. És hogy eredetileg is kettős állampolgár lehettem, de hogy azt megtapasztalni, hogy az Isten országának az állampolgára lehetek, nem csak egy országnak, egy államnak az állampolgársága, az áldás, az kegyelem. Mert ott egy olyan biztonság van, amit nem ad meg az ország, nem ad meg a nemzet, olykor lehet, hogy még nem adja meg akár a közösség sem, hogyha feszültségek vannak. De az Isten megadja számunkra ezt a kettős állampolgárságot, ezt a mennyei állampolgárságot itt, ebben a földi világban. A mennyhez tartozhatunk már most, így is, hogy a földön élünk. Pál ezt így fogalmazza meg a Filippi levélben, hogy a mi polgárjogunk a mennyben van. És ez a kettős identitás egyszerre megerősítő, ugyanakkor küzdelmes. Megerősítő, mert tudjuk azt, hogy nem vagyunk a világ rabjai, nem kell beleolvadnunk, nem kell sodródnunk, nem is szakadunk bele a mélységbe, mert tart bennünket az Isten, de ugyanakkor nagyon küzdelmes, mert napi szinten egyensúlyoznunk kell. Ezeken a hidakon nagyon kell egyensúlyozni, hogy úgy jussunk át rajta, hogy az az egy szál kötél, ami oldalt tart, simán le lehetne csúszni alatta. De nagyon kell egyensúlyozni, hogy át tudjunk jutni rajta. És a keresztény életünkben is ilyen napi szintű egyensúlyozások vannak, pont mint ahogy a függőhídon kell ezt megtennünk. Akkor, amikor fúj a szél, akkor, amikor vihar van, vagy a víznek fölcsapnak a cseppjei, meg akkor is, amikor ezt is megéltük, hogy elindulnak mögöttünk is. Jönnek mögöttünk. Hát amikor azt megéljük, hogy ott vagyunk már valahol a közepén, és valaki rálép arra a hídra, az ő mozgása még jobban megimbolyogtatja ezt a hidat. még nehezebb az egyensúlyozás. És a támadás ebben is megjelenik, most hadd használjam így ilyen értelemben ezt, hogy igen, jönnek még lépések mögöttünk, amik még inkább bizonytalanná teszik esetleg a mi lépéseinket. De hát talán ettől szép a keresztény élet, és nem is azt ígérte nekünk a Jóisten, hogy ez olyan könnyű lesz. Ettől szép, hogy nem csak egy ilyen álló víz, nem egy ilyen stabil hídon megyünk, ahol semmi gondunk nincsen, nem egy statikus lét, amiben teljes biztonság van, hanem egy folyamatos mozgás. Folyamatos mozgás ennek a két világnak a határán. Egy olyan világban, amely sokszor nem érti, elutasítja, akár ki is gúnyolja Isten valóságát, ezzel együtt a mi létünket, a mi Istenhez kapcsolódásunkat, ír arról is az ige, hogy gyűlölni fog titeket a világ. Igen, gyűlölni fog, mert nem érti, hogy mi történik. Nem érti, hogy mit képviselünk. Nem érti, hogy hogyan kapcsolódhatsz valamihez, amit mi nem látunk. Vagy éppen azért fognak gyűlölni, mert azt mondják, hogy lehet, hogy te oda tartozol, de mégsem látom az életeden. Nem fér ez össze valahogy. Szóval ez is egy óriási kettőség. De azt tudjuk, hogy van egy olyan belső erő, egy olyan belső békesség, amely nem ebből a világból való, és ez segít egyensúlyozni nekünk, ugyanúgy, ahogy itt is, a mozgásokban, az Istennel való szoros kapcsolatban, a békesség megbomlásában, az Isten közelsége segít bennünket megállni, és nem visszaesni, vagy vissza megtorpanni. Nem egy szakadás ez. Ne féljünk attól, hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy ne féljünk attól, hogy ezek a megtorpanások ott vannak, hogy ezek az imbolygások ott vannak. Mert tudjuk azt is, hogy ebben küldetés is van. A helytállás küldetése, hogy átmenni ezeken. A másik pedig az, hogy a hídon létel azt is jelenti, hát így fogalmaztam meg, hogy híd embernek is lenni. Egy ilyen küldetés, hogy ott vagyunk, és lehet, hogy éppen ezzel tudunk másokat is átvezetni. Hogy látják azt, hogy valahogyan, valamilyen olyan erővel, ami láthatatlan, mégis át lehet jutni, túl lehet jutni ezeken a viharokon. Híd embernek lenni, ez egy különös küldetés lehet számunkra. Mert azt mondja az ige is, hogy ahogyan engem küldtél a világba, úgy küldöm én is őket. A békesség sokszor nem is cél. Nem egy olyan cél, fontos, hogy ott van az életünkben, de a békesség feltétel is. A békesség feltétele annak, hogy híd emberek legyünk, hogy híd emberek lehessünk. És ez a belső erő ott lehet bennünk, mert Istentől nem szakadunk el. Legfeljebb egy picit tovább állunk, mert elbizonytalanodunk. De ez a belső erő ott van. Hogy ott legyünk, ahova Isten küld bennünket. Tegnap este hallottuk, kérdésként felmerült, hogy vajon ott vagyunk-e, a helyemen vagyok-e? Ott vagyok-e, ahova Isten küld bennünket? Ott vagyok-e, ahova küld engem? És ahova küld, ott látom-e az Isten jelenlétét mindabban, ami éppen történik. Az első napon éppen Vikivel beszélgettem, amikor ő elmondta, hogy nem tud itt lenni, mert munkahelyi nehézségei vannak, és az a bizonysága olyan erős volt, hogy ez egy próba, de tudom, hogy valamiért az Isten engem oda helyez, ott kell lennem, és meg fogom tanulni, meg fogom látni azt, hogy mit tanít meg ezáltal az Isten. Igen, a nehéz helyzetekben, az imbolygó helyekben, helyzetekben is ott van az Isten. Mert Jézus békessége ott van akkor is, ha a mi békességünk nem sziklaszilárd. És ez a békesség az egyensúly a kilengések között. Nem a mi békességünk, nem a mi erőnk, nem a mi biztonságunk, hanem Jézus békessége az egyensúly a kilengések között. És hogy mi segít ezt az egyensúlyt megtalálni, megélni ebben a világban. Erről is fontos beszélnünk, mert úgy megerősödünk ebben, hogy igen, hát átmegyünk ezen, megerősít bennünket az Isten, de amikor hazamegyünk, sokszor amikor csak a templomból hazamegyünk, vagy egy ilyen hétről, főleg ahol feltöltekezünk, hazamegyünk, akkor ott leszünk azon a függőhídon. Mi segít megtalálni ezt az egyensúlyt? Jézus így imádkozik értünk, hogy szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Isten szava, az igazság az, ami segít ebben ezt az egyensúlyt megtalálni, mert a belső békesség nem érzelmi alapú, hanem Isten igéjén áll, Isten igazságán áll. És ez az, ami megőriz bennünket a zűrzavarban, a bizonytalanságban, a világból jövő mindenféle hamis üzenet, vagy hamis támadás között. A másik, ami ugyanis segít ezt az egyensúlyt megtalálni, az Isten jelenléte, a Krisztussal való kapcsolat. Az, hogy nem szakadtam el tőle. Igaz, hogy egy picit arrébb álltam, de nem szakadok el tőle, hanem itt vagyok, itt vagy, kedves testvérem, hogy töltekezz, hogy megerősödj a hitedben. Vagy hogyha megapadt a hited, akkor most mondd majd azt, hogy Uram, újra add a te békességedet, hogy meg tudjak állni, hogy tudjak én is majd átmenni, hogy ez az egyensúly meglegyen nálam is a kilengések között. A békesség, tegnap is elhangzott, nem egy tárgy, nem valami, hanem valaki. Ő a mi békességünk, így ír az ige. A Krisztussal való kapcsolat tart meg bennünket ezen a hídon, nem a mi magabiztosságunk. És még egy dolog, ami segít ebben, az imádság, a kapcsolat ápolása. Az ima közösségen egy mondat nagyon megérintett. A legtöbb, amit tehetünk, az az imádság, és ezt most kölcsönveszem és viszem magammal is, és a legkevesebb is, amit tehetünk, az imádság. Az Istennel való kapcsolat ápolása. És ebben Jézus itt ma példaként előttünk áll. Nem tanítást ad a békességről, hanem Jézus maga térdre borulva, én így képzelem magam előtt, térdre borulva imádkozik. Megmutatja ezt az ő példáján keresztül. És ez tanít minket arra, hogy a békesség kérhető, hogy kereshető és gyakorolható. Kérhető, kereshető és gyakorolható. Ez a békesség a híd közepe. Ahol minden kileng, de ahol leginkább Jézus az, aki megtartó erő. És megelevenedett bennem egy kép is arról, hogy Jézus a kereszten vál híddá. Isten és ember között Jézus az ő kifeszített karjaival híddá vált a mi számunkra. Az Isten és ember között, a világban élő ember között, aki az Istené lehet, aki kapcsolódik az Istenhez, és aki által mi magunk csak is egyedül ezen a hídon tudunk eljutni az Atyához. Krisztus a kereszten híddá vált, és ez a mi útunk, ez a mi egyetlen útunk. Az út, igazság és az élet általa mehetünk az Atyához. Híd emberek vagyunk. Jézus példája, Jézus élete, az ő híddá válása, a mi küldetésünk is, hogy híd emberek legyünk. Ha istenéi vagyunk, akkor ilyen híd emberek vagyunk. Tudjuk róla, hogy ebben a világban így tekintenek ránk, és így lehetünk az ő követei. Jézus a világba helyezett bennünket, hogy az ő békességét hordozzuk, nem a sajátunkat, ami imbolyog, és hogy az ő békességét adjuk tovább. Hogy összekössünk partokat, hogy összekössünk másokat, talán egymással, hogy összekössünk másokat az Istennel. Hogy meg tudjuk mutatni, hogy ezen a két parton van egy út, ami Jézus keresztje. Ő általa át lehet menni rajta. Hát a küldetésünk nem az, hogy békeszónokok legyünk, mert erről sokat hallunk a világban. A világ béke szónokai felszólalnak, de mi ne ilyenek legyünk, akik csak beszélünk róla, hanem békesség hordozók legyünk, békesség követek, ahogy az egyik énekünkben is énekeljük, akik nem tökéletesek vagyunk, de Isten nem is ezt várja tőlünk, hanem azt, hogy szoros kapcsolatban legyünk vele, és azzal, aki a békesség forrása Jézussal. Ne féljünk a hídra lépni, ne féljünk elindulni, Isten kezében vagyunk, és az Úr Jézus az ő általa alkotott híddal, a kereszttel vezet át bennünket a partok között. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, itt vagyunk a világban, ahova te helyeztél bennünket, de köszönjük, Uram, hogy nem magunkra hagytál. Köszönjük, hogy nem a mi biztonságunk, nem a mi erőnk kell, hogy átvezessen a hidakon, hanem te vezetsz át azokon, Uram. Köszönjük, hogy a te békességed a mi egyensúlyunk, hogy ezzel, ezekben a kettőségekben, a világi létben megerősödve mehetünk, és valóban tégy minket hídemberekké. Használj bennünket, Uram, küldj bennünket, és add, hogy mi ott meglássuk, hogy feladatunk van, hogy elfogadjuk a te küldetésedet, a te békességedet, és hogy mindazt, amit te ránk bízol, azt véghez tudjuk vinni az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Ébredj bizonyságtévő lélek, ez lesz a záró énekünk, és amíg Lilla idejön, meg a vetítés látjuk, addig egy dologra hadd reflektáljak. Ivet választotta az első két éneket, és úgy beleremegett a lelkem, amikor láttam a kapcsolópontokat, tehát teljesen függetlenül kéri el Istentől az egyik szolgáló az üzenetet, a másik az éneket, a harmadik az imádságot, és mennyire egységes az egész. A kezdőjének a hadádlak teljes szívvel a luteri imádságnak a szavai köszöntek vissza. A rejts most el, az meg visszaköszönt itt a híd, meg az egyéb között, szóval valami elképesztő, hogy Isten mennyire egyben tudja átadni nekünk az üzenetét. Most az évre egy bizonyságtévő lélekkel zárjuk akkor ezt a délelőtti részt.
Oh,
három dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy a mai nap folyamán még az imadobozba lehet konkrét imakéréseket beletenni. Ha valaki szeretne, akkor ezt tartsa szem előtt. A másik, hogy szeretnénk csoportképet készíteni közvetlenül az ebéd után, úgyhogy lehetőleg akkor erre számítsunk, bármit is tervezünk, hogy ebéd után erre mindenképpen legyen időnk. És Lóczi Tibortól kaptam ma reggel választ, hogy hogy van. Azt mondta, hogy jobban van, de nincs egészen jól. Úgyhogy annyit írtam, de és jön, vagy jönne, de hogy hordozzuk őt ott imádságban, hogy tényleg nagy út van előtte, ami egészségesen se olyan egyszerű, tehát hogy tényleg meg tudjon érkezni. 11 órakor a csoportokban találkozhatunk, ez ugye az utolsó csoportbeszélgetés a héten, tehát egy kicsit egy ilyen lezárása is a csoportbeszélgetéseknek. Tehát akkor 11-ig van szabad idő.